Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Szép Zoltán. A mai kispadon a háromszoros olimpiai bajnok, többszörös világbajnok Hosszú Katinka lesz a vendégünk, aki nemrég Csíkszeredában járt és a futófesztivál keretén belül egy közönség találkozón vett részt. Mivel épp péntek volt, ráadásul 13-a, ez köztudottan a babonásokat már évszázadok óta rettegésben tartja. Kíváncsi voltam, hogy Hosszú Katinka babonás-e, sőt egyáltalán nyerte versenyt valaha péntek 13-án.
Nem voltam igazán babonás, legalábbis mindig azt mondtam, hogy nem vagyok babonás, de ennek ellenére én inkább azt szerettem mondani, hogy nekem rutinjaim vannak, amit így mindig verseny előtt lépésről lépésre végig kellett csinálnom ahhoz, hogy olyan mentalitásba álljak oda a rajtkőre, amikor tényleg a maximumot tudom nyújtani. Úgyhogy inkább én rutinnak hívnám ezek, amiket lehet, hogy már babonának is nevezhetnénk, de azért mondtam, hogy rutin, mert hogy azokat én tudtam kontrollálni. Tehát soha nem volt olyan babonám, amit nem én befolyásoltam. Tehát az, hogy milyen úszósapkát húzok, vagy milyen az úszószemüveg, hogy milyen zenét hallgatok, amikor bemegyek a rajt előtt a versenyszámra, ezek voltak azok a rutinok, amikhez ragaszkodtam, de hát ezek ugye rajtam múltak, úgyhogy ilyen szempontból ez nem volt veszélyes.
Akkor nem volt olyan, hogy mondjuk, hogy ha az úszósapkád elveszett, a kedvenc úszósapkád, akkor miatt egy picit ugye izgulósra sikerült a rajt, akkor ilyesmi nem volt, hogy kedvenc kabala vagy elsasson.
Nagyon bevédtem magam az ilyen szituációktól, mert volt kedvenc úszósapkám, meg volt kedvenc úszószemüvegem, de maga a típus, tehát abból volt kb. 20 nálam. Úgyhogy ilyen szempontból nem lehetett. Tehát az, hogy 20 elszakadjon egy verseny, akkor utána lehet, hogy már azt mondtam volna, hogy ajaj, mi lesz itt, de azért szerencsére ilyen nem volt, úgyhogy mindig úgy próbáltam ezeket kiválasztani, hogy azért mindig úgy jöjjek, hogy a nap végén ott van nekem, amire szükségem van, meg ami kell ahhoz, hogy jól úszak.
Hát ez a szakadás, ez egy picit ugye emlékezetesre sikerült Tokióban. Milák Kristóf úszógatyája ugye elszakadt a rajt előtt, és ott kellett neki orvosolni, akkor neked ehhez hasonló eseted nem volt.
Rengeteg ilyen esetem volt. Olyan esetem is volt, hogy az úszószemüvegem világbajnoki döntőben lecsúszott, és ugye ilyenkor, amikor a rajtnál lecsúszott az egyik fele, ami ugye tele lett vízzel, az igazából úgymond a legrosszabb opció, hogyha tele megy vízzel, mert akkor az azt jelenti, nem is az, hogy lifeg, hanem az ott bent tartja a vizet, és tényleg nem látsz ki rajta. Úgyhogy volt ilyen is, volt nekem is dresszakadásom döntő előtt, úgyhogy azért így a több mint 30 éves úszópályafutásom során mindenféle ilyesmi előfordult velem. Én mindig próbáltam nyugodt maradni, tehát, hogy mindig valami megtörtént, most akár a szemüveg, hogy leesett, vagy a dressz elszakadt, és akkor mindig azt gondoltam magam, hogy jó, végül is örülök, hogy ez megtörtént, hát ha, akkor ez legközelebb már nem fog megtörténni.
Hát Baja sem a nagyobb város, mint Csíkszered, ahogy ugye itt pont beszélgettük előjáróban. Mégis eljutottál a csúcsra, megfordítottad a világot. Mi a te sikerednek a titka? Ez egy kicsit közhelyes, ugye, hogy mi a siker kulcsa, de akkor kérdezném úgy, hogy mi a te élettörténeted?
Ez azért egy érdekes kérdés, mert hogyha az eredményeimről beszélünk, akkor nagyon sokszor az első kérdés az a, hogy milyen áldozatokat hoztam. Igazából az, hogy nagyon korán kellett kelni, az, hogy 6-8 órát edzettem minden nap 30 éven keresztül, az eltörpül amellett, amennyi mindent kaptam az úszástól, amennyi örömet okozott nekem az úszás. Tehát az én történetem az nem egy szenvedés történet, hanem az egy öröm történet, és én mindig azt kerestem, hogy megtaláljam azt a helyet, ahol szeretnek úszni, és én is szeretek úszni, és engem mindig ez hajtott előre. Volt olyan korszak az úszópályafutásom során, amikor nem éreztem magam olyan jól, vagy nem egy olyan közegbe találtam magam, ahol ez volt a hajtóerő, hanem inkább a félelem, vagy ennek a kudarcnak a félelme volt inkább a hajtóerő, és mindig próbáltam mindenkit törni, mert én szerencsés vagyok, hiszen gyerekkoromban én úgy nőttem fel, hogy az úszás szeretete, engem a nagypapám tanított megúszni, ő nagyon szerette a sportot, nagyon tiszteltük a sportot, ő megtanított engem célokat kitűzni. Azt is megtanította már gyerekkorom, hogyha célokat tűzök ki, akkor egyébként az nem elég, és akkor tervet készítettünk együtt. És igazából úgy érzem, hogy ez kísért végig a pályafutásomon, és voltak olyan periódusok, amikor úgy éreztem, hogy nem leszek úszó, vagy nem biztos, hogy ez az én helyem vagy közegem, ahol én szeretnék lenni, és amit én szeretnék csinálni, de valahogy mindig visszataláltam oda, hogy én nagyon szeretek úszni, és én valójában ezért csinálom. És szerintem ezért kísér el az úszás engem ilyen sokáig, és ezért van az, hogy mai napig járok úszni, és imádok úszni, és a kudarcaimról is mosolyogva gondolok vissza, hiszen ez része volt az én utamnak, és azért lettem az, aki, mert ez ezzel járt.
Azért ezt kevesen mondják el, vagy vallják be, hogy a kudarcaikra is mosolyogva gondolnak vissza. Hogy vagy képes mosolyogva visszagondolni egy-egy kudarcra? Sikerült ezen idővel felülkerekedni, és ezért, vagy valami másról?
Alapvetően úgy gondolom, hogy akkor elmesélem a konkrét történetet, mert van egy igazán konkrét történetem, ez a 2012-es londoni olimpia, ahova egyébként akkor világranglista vezetőként és már világbajnokként utaztam ki, tehát kimondhatjuk, hogy az én számomban én voltam a legesélyesebb akkor, hogy olimpiát nyerjek. És én akkor már Amerikában készültem, akkor egyébként visszakerültem egy olyan közegbe, ahol tényleg így azt éreztem, hogy támogató és a szeretet van jelen. Tehát sinem voltam ahhoz, hogy minden jól működjön, és el is értem a karrieremben, vagy a pályafutásomban arra a szintre, hogy ott volt a lehetőség, hogy a gyerekkori célomat elérjem. És volt lehetőségem több olyan amerikai úszót is megkérdezni, akik már nyertek olimpiát és úsztak világcsúcsot, hogy mégis milyen mentalitással és milyen mentális felkészüléssel álljak majd oda erre az olimpiai döntőre, amikor tudom, hogy én már nem egy fekete ló vagyok, hanem igazából én leszek az esélyes.
Igen, mert egy döntő az teljesen más.
Így van, ugye akkor már voltam két olimpián, de nem úsztam még döntőt. Tehát Londonban volt erre nagy esélyem, és igazából nekem mindenki azt mondta, hogy gondolkozzak pozitívan, döntsem el, hogy én olimpiai bajnok leszek, és feküdjek és kelljen azzal, hogy én Londonban meg fogom nyerni a 400 vegyest. És hát így teltek múltak az évek és a felkészülés a londoni olimpiára, és igazából megérkeztem Londonba, és ott találtam magam a döntő előtt egy pár perccel, ahol az összes olyan kételés kétség, ami egyébként az elmúlt években a fejembe megfordult, de nem gondoltam rá, mert mindenki azt mondta, hogy csak pozitívan, és gondoljak arra, hogy olimpiai bajnok leszek, az ott kibudjant hirtelen, így pár perccel a döntő előtt, tehát ott jöttek a gondolatok a fejembe, hogy mi van, ha mégse leszek most olimpiai bajnok. Hogy mi van, hogyha nem készültem eleget. És hirtelen az ellenfeleim is nagyon nagynak néztek ki. Úgyhogy ez így nem volt nagyon jó az időzítés így pár perccel a döntő előtt. Ennek ellenére beugrottam a vízbe, és a táv feléig egyébként szerintem nagyon jól ment a verseny. Vezettem egy testhosszal, ami azért elég szokott lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy jó helyen áll. De most a gondolatok megint visszajöttek a fejembe, hogy hát de mi van, hogyha mégse fogok nyerni, mi van, hogyha a többiek a második felét jobban bírják. És igazából az utolsó 50-en azon vettem észre magam, hogy hát már harmadik helyen vagyok, és azon gondolkozom, hogy hát igazából az aranyéremből bronzérem lesz. És,
de ezt érzékeltette ott, hogy harmadik vagy, mert azért az úszók nem mindig érzékelik azt, hogy hányadik helyen állnak.
Igen, sajnos nekem nagyon jó a perifériás látásom. És én mindig pontosan tudom, hogy ki mit csinál. Úgyhogy pontosan tudtam, hogy harmadik helyen vagyok. És hát ezen gondolkoztam az utolsó 50-en, és a célba tulajdonképpen így becsúsztam, és gyászoltam azt, hogy én most bronzérmes lettem, megfordultam, ránéztem a kivetítőre, és hát láttam, hogy a 4-es szám villog a nevem mellett, ami azt jelentette, hogy lecsúsztam ugye arról a dobogóról is. Abban a pillanatban, miközben én az aranyat sirattam, én próbáltam elfogadni a bronzérmet, eközben engem megvertek, és a dobogóra se kerültem fel. És igazából ez volt így a pályafutásomban az a pillanat, amikor arra kellett rájöjjek, hogy ha tovább fogok félni a kudarctól, akkor ez megint meg fog történni, és igazából eldöntöttem, hogy össze fogok barátkozni a kudarccal, és hogy nem fogok tőle félni. Természetesen ez nem úgy történt, hogy egyik napról a másikra ezt eldöntöttem, és akkor onnantól kezdve már mindig bátor voltam, és egyáltalán nem féltem attól, hogyha valami nem úgy sikerül. Ez az elkövetkezendő 4 évem a következő olimpiára a felkészülésem tulajdonképpen erről szólt. És ez azt éreztem, hogy abban éreztem azt, hogy sikerült ezt elérnem, hogy én Rióban nagyon nyugodtan utaztam ki. Én akkor már világcsúcstartó voltam, azóta többször is nyertem világbajnokságot, tehát tényleg igazán nagy esélyesként utaztam ki, ugye ismét egy olimpiára, de teljes nyugodtsággal. Tehát tudtam azt, hogy megcsináltam a felkészülést, és tudtam azt, hogy benne van a pakliba, hogy nem fogok nyerni. És ez volt a nagyon nagy különbség nekem a hozzáállásomban és a felkészülésemben, hogy elfogadtam azt, hogy az nem biztos, hogy én olimpiai bajnok leszek. És attól függetlenül én akkor is meg akarom csinálni ezt a felkészülést, akkor is maximálisan oda szeretném magam adni ebbe az egész úton, és úgy fogok eljönni Rióból, hogyha érmeccsen nyerek, hogy megérte. És ehhez kellett az a londoni kudarc. Ehhez kellett az, hogy ott álljak esélyesként, és rájöjjek erre, hogy igazából a nap végén nem az az érem, meg az az eredmény fogja bizonyítani azt, hogy megérte, vagy nem érte meg, vagy az én szemszögemből úgy érzem, hogy sikeres volt az a felkészülés, vagy nem, hanem tényleg én a maximumot szerettem volna nyújtani, és jóban ez a nyugodtság tudta nekem azt megadni, hogy arra tudtam koncentrálni, amit csinálok. Tehát az, hogy bementem pár perccel a Lászkalumba a Rióba, és ugye Londonnal ellentétben tudtam arra koncentrálni, hogy mit fogok csinálni az első 50-en, a második 50-en, és az egész távon, és ott tudtam lenni a jelenbe, de ez egy nagyon hosszú folyamat. Olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát csak figyeljünk arra, amit szeretnénk csinálni, de azért itt egy olimpiai döntőről van szó, ahol tulajdonképpen pár perce van a sportolónak, hogy megmutass, hogy az egész életében mennyit dolgozott, és hogy megmutassa azt, hogy igazából ott a dobogó melyik fokára, vagy felférhet-e a dobogóra, és azért ez tényleg egy ilyen szempontból nagyon nagy nyomás tud lenni, tehát ezt is meg kell tapasztalni szerintem ahhoz, hogy elfogadjuk a kudarcot is, úgyhogy mosolyogva gondolok a kudarcra, mert úgy gondolom, hogy a londoni kudarc miatt lettem olimpiai bajnok.
Igen, hát te korán kezdted az olimpiát, hiszen Athénban voltál először, 15 éves voltál talán, aztán ugye Peking, London, és akkor végül Rióban révbe értél. 4:26:36, ugye ez volt a 400 vegyes győztes ideje, ez akkor világcsúcs volt, és ha jól olvastam, ez lett a PIN kódod. Vagy még mindig az?
Ez csak az a baj, még mindig az.
Akkor tehát bár... akkor ez a szám azért csak fontos.
Igen, nekem nagyon fontos lett az, hogy ha egy olimpián nyer valaki, tehát abban a pillanatban valaki a legjobb, de egy világcsúcsot úszni az azt jelenti, hogy eddig soha senki nem volt jobb. És nekem ez nagyon motiváló volt. És igazából, hogyha megkérdezik, hogy én mire emlékszem vissza így először a legnagyobb sikerre, akkor biztos, hogy a világcsúcsot mondom először, nem is az olimpiai bajnoki címet, mert az volt az a visszaigazolás, hogy igen, ezt meg tudom csinálni, és tudok valaha a legjobb lenni.
Hát Rióban már 27 éves voltál, bár nem illik ugye a hölgyeknek az életkoráról beszélni, de te akkor azt nyilatkoztad, idézem, hogy öreg vagyok, viszont medencés úszóink közül te voltál a legidősebb olimpiai bajnok. Ezt te tudtad? Vagy tudod? Tudsz erről?
Ő tudtam, még én azért mondtam, hogy öreg vagy. Tudtam róla, és igazából nekem ugye ez a londoni kudarc, amiről most meséltem, azért is ütött valószínűleg annyira, mert akkor voltam ugye 23, és tulajdonképpen az ez a kimondatlanul, körülbelül akkor kimondatlanul, hiszen ugye nálam ez nem jött be, vagy azt mondják, hogy akkor van az úszó csúcson, tehát ilyen 21 női úszó, ilyen 23-24 éves korában, és ugye én tulajdonképpen nem akkor voltam csúcsa, hanem később, tehát 27-28-29 évesen. Úgyhogy emiatt is kételyek fordultak meg a fejemben. Én egyébként nagyon hálás vagyok, hogy így alakult a pályafutásom, hogy idézőjelben csak 27 évesen sikerült olimpiai bajnoki címet nyernem, mert úgy érzem, hogy tehát a személyiségem már volt annyira erős, hogy nem ez lett az identitásom, hogy úszó vagyok és olimpiai bajnok, hanem helyén tudtam ezt kezelni, úgy érzem. Tehát azért nagyon nehéz szerintem tizenévesen belecsöppenni egy ilyen szerepbe, amikor nagyon sok mindent elvárnak tőled azért, mert te olimpiai bajnok vagy, hogy tudjál ezer dolgot csinálni azon kívül, hogy gyorsan úszol, mert ugye akkor abban a pillanatban példakép leszel, és kommunikálnod tudnod kell, és minden egyebet, amit lehet, hogy eddig senki nem tanított vagy mondott neked, és én ezért gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy 27 évesen lettem először olimpiai bajnok.
Gondolod, hogy ha korábban jött volna ez össze, akkor nem is tartott volna ilyen hosszas ideig a karriered?
Igen, ez egy olyan nehéz kérdés.
Ezt azért kérdezem, mert ugye van már rá példa, hát Egerszegi Krisztina az egyik legjobb példa rá, hogy ő is ugye nagyon fiatalon nyert olimpiát, és viszonylag korán abban.
Most úgy, hogy igazából valójában nem tudom, de azt gondolom, hogy amúgy én akkor is sokáig úsztam volna, hiszen a mai napig imádok úszni. És nagyon sok volt úszó, nem is volt úszodában azóta, amióta mondjuk az utolsó nagy versenyét megnyerte. És én a mai napig imádok úszni. Akkor is ezt mondtam, London után is ezt mondtam, és szerintem akkor is úsztam volna. De persze ezt így nehéz elképzelni, hogy akkor mi lett volna, ha.
Tokió volt a következő olimpia, ugye? És ha nincs a Covid, akkor ki lett volna, ha tennénk fel a kérdést. Ugye 2019-ben te azért még Guangzhouban két világbajnoki címet szereztél, és még mindig te voltál a legjobb, 400 vegyesen biztosan, de én merem állítani, hogy 200-an is. Tokiót ugye elhalasztották 2020-ban a Covid miatt, emiatt neked az egész felkészülésed úgymond kitolódott egy évvel. Ez nem volt egy szerencsés eset, de te ezt hogy élted meg, és az eredményeket hogy tudtad feldolgozni, a tokiói eredményeket? Mert hát jól emlékszem, ott voltam az újságírók között, hogy egy adott pillanatban, ugye azt hiszem pont a 400 vegyes után el is tűntél, tehát nem is nyilatkoztál, hanem elmentél. Nem tudom, melyik futam után volt, szerintem az első után.
Nem, mert igazából mindenki más úgy érzékelte, hogy nekem Tokió egy óriás csalódás volt, egyébként nem. Tehát én Tokió előtt, hogyha bárkivel beszélgettem családdal, én tudtam, hogy nekem ez az olimpia nem olyan lesz. Az, hogy a Covid kitört, utána nem tudtunk edzeni, és utána elkezdtünk edzeni, viszont nekem teljesen felborult a felkészülésem. Tehát én amilyen felkészülést folytattam 2012 óta, tehát nem volt más, amit én próbáltam majdnem 10 éven keresztül. A teljesen új dolgot kellett kipróbálni, nem voltak versenyek. Ha voltak versenyek, akkor nem voltak ellenfelek, mert ugye alig volt olyan ellenfél, aki mert utazni. Tehát nekem meg volt a ritmusom az egész évben, hogy hogyan készülök, versenyről versenyre készültem, és ebből a ritmusból teljesen kiestem. És azért 30 fölött kiesni egy ritmusból azért én úgy gondolom, sokkal nehezebb, mint mondjuk fiatalon visszajönni formába, sokkal könnyebb és sokkal gyorsabban működik. Úgyhogy én Tokióba utazva én sejtettem, hogy ez azért nem úgy fog sikerülni, mint Rio. Tehát nem úgy utaztam ki, hogy tele önbizalommal, hiszen a felkészülésem nem úgy sikerült, amit ismerek meg, amiben tudtam kapaszkodni, amit tudtam és ismertem, hanem egy teljesen új dolgot kellett elkezdenem. Úgyhogy emiatt nekem igazából Tokió nem volt egy nagy csalódás. Az volt, az egyetlen nagy csalódás Tokióban az volt, hogyha Tokió lesz ugye így az, végül is az utolsó olimpiám, az, hogy nem volt közönség, hogy maga az olimpia ezzel a Covid-dal nem volt olimpia hangulatú. Tehát olyan volt, mintha, ráadásul délőtt voltak a döntő, tehát kisétáltunk az olimpiai döntőre, és nem az volt, hogy jó, akkor na még egyszer egy olimpiai döntőre kisétálok, és akkor a hangulat meg minden, hanem igazából csönd volt.
Mintha egy edzés lenne.
Igen, tehát ennyi ember sem volt. Úgyhogy ilyen elképesztő, hogy végül is olimpiának hívtuk, de szerintem azt így a legtöbb sportoló azt így el tudnám mesélni, hogy aki volt azóta vagy előtte olimpián, hogy azért azt nem mondanám, hogy egy olimpia hangulatú olimpia volt. Azon az olimpián egyébként nagyon jól szerepeltek leginkább a fiatalok, akiknek még jól jött, hogy nincs az a nyomás. Tehát lehet, hogy nekem Londonban például jó lett volna, hogyha nincs közönség, és egy kicsit nyugodtabban tudok versenyezni, de amikor már eltelik ennyi idő, és átéltem azt, hogy milyen az, amikor Rióban a közönség előtt, és talán 2017-ben a világbajnokságon Budapesten nyerni, úgyhogy ott a közönség, és hallottam úszás közben, hogy mindenki szurkol. Onnantól kezdve nagyon nehéz elmenni egy ilyen versenyre, és azt mondani, hogy na, ez egy tök jó verseny volt.
Jó, hogy említetted Budapestet, az ugye pont Rio után volt, a 2016-os olimpia után. Gondolom, hogy ez neked több szempontból is fontos volt, hiszen Magyarország rendezte a világbajnokságot, úgymond hazai pálya. Mennyire volt számodra fontos, hogy ott is megmutasd, hogy te vagy a legjobb?
Igazából a 17-es világbajnokság az talán életem egyik legnagyobb élménye volt olyan szempontból, hogy mekkora ünneplés volt, miután célba értem és sikerült nyerni. De nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát nagyon nehéz volt az egy év Rio után, ugye a riói sikerek után igazából...
Mentálisan vagy fizikálisan?
Mentálisan, tehát sokkal inkább mentálisan. Lehet, hogy fizikálisan is jót tett volna, hogyha a Rio után pihenek egy kicsit, de úgy éreztem, hogy ezt az egy évet így ráteszem tulajdonképpen még erre a 4 évre. Hogy mindenféleképpen jól tudjak szerepelni Budapesten. Azt is tudtam, hogy ez tényleg egy ilyen kivételes alkalom, mert nagyon jól álltak össze a csillagok, hogy pont a pályafutásom csúcsán ott lesz egy, vagy otthon lesz rendezve egy világbajnokság. De hát ott ugye a nyomás elképesztő volt, hiszen Magyarországon friss olimpiai bajnokként azt hiszem,
hát hogy... mindenki tőled várja az eredményt, igen, ez
igen, tehát hogy maga a nyomás óriási volt, tehát ez volt ugye az érem egyik oldala, a másik meg az, hogy az ünneplés és az emberek és a Duna Arénában tényleg felrobbant a közönség, az elképesztő volt.
Megtapasztaltad azt is, hogy milyen mondjuk olimpiai negyediknek lenni, vagy éppen 31-nek ugye Athénban, és aztán eljutni olimpiai bajnoki cím. Mit csináltál másként, hogy mondjuk a 31. helytől eljutottál az olimpiai bajnoki cím? Vagy mit érzel te úgy, hogy egy picit másként csináltál? Oké, hogy akkor 15 éves voltál, de
hát igazából maga a folyamat. Eltelt 12 év, rengeteg munka, és igazából nem feltétlenül, hogy egyesével mit csináltam másképp, hanem hogy minden tapasztalat és minden élmény, amit az évek során átéltem, az kellett ahhoz, hogy 2004 után 12 év múlva meg tudjam nyerni az olimpiát.
Hát ugye a legnagyobb sikereidet azt Shane Tusappal érted el, hogyha fogalmazhatok így, de azért ne hagyjuk ki a sorból az amerikai edződet, akivel még a kaliforniai egyetem alatt készült, hiszen vele is nyertél szállóval is egy világbajnoki címet. Ha meg kellene mondjuk nevezned a legjobb edződet, akkor kit neveznél meg? Én most itt megpróbálom felsorolni őket. Bakos László, Pas Ferenc, Dév Szálló, Séntuszár, Petrov Árpád, Nagy József, és remélem, hogy nem hagytam ki senkit a sorból.
És Gerencsén
már. Igen, hát a férjed, az aktuális férjed.
Bakos Lászlót emelném ki, olyan nagypapámat, ugye ő tanított meg engem úszni, ő indított el az utamon, ő mutatta meg azt, hogy mennyire lehet szeretni az úszást, és igazából ez egy, hogy fogalmazzak, ez egy plusz dolog, amit csináltam. Tehát sosem azt érzékeltette velem, hogy nekem úszónak kell lennem, vagy bármit is kellene csinálnom, hanem ez mindig egy plusz dolog volt, és...
Játék volt?
Játék volt. Tehát, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, olyan, mintha két iskolába jártam volna, és két rakás barátom lett volna, és lett volna az osztálykirándulások, meg a versenyek, amik szintén olyanok voltak, mintha egy osztálykirándulás lett volna. És a nagypapám volt az, akit minden egyes verseny után felhívtam. Miután már világcsúcstartó voltam, nyertem olimpiát, és ő mindig talált valamit, amit lehetett volna jobban csinálni. Őt bármikor fel lehetett hívni azzal, hogy vajon mi az, amit még lehet javítani. És hát Rio után beleakasztottam az aranyérmeket a nyakába, és megköszöntem neki, hogy elindított ezen az úton, hiszen mindezt neki köszönhetem, hogy tudtam azt, hogy én tulajdonképpen azért vagyok úszva, mert ezt szeretem csinálni. És ez egy nagyon fontos üzenet, úgy gondolom, mert a nap végén ez a lényeg, hogy szeressük, amit csinálunk.
Azért az, aki profi sportba belekóstolt egy kicsit már, az jól tudja, hogy azért ez nem egy leányálom, ahogy itt felénk mondják. És bár mi itt elmondtuk, hogy azért te szeretsz úszni, mai napig szereted, amit csinálsz, biztos, hogy voltak olyan pillanatok, amikor még az úszodát, a medencét sem szeretted volna látni. Mikor volt ez?
Sokszor volt, hogy sok volt az úszás, sokszor volt, hogy fáradt voltam. Volt olyan is, amikor elgondolkoztam azon, hogy nem leszek úszó, és úgymond egyáltalán nem fog úszójába járni. Ezek a pillanatok jöttek és mentek, tehát valahogy mindig visszakerültem az úszodába. Ennek mindig valami más oka volt, nem az, hogy nem szerettem úszni. Tehát az úszás az valahogy mindig megmaradt. Teljesen mindegy, hogy milyen nyaralásról van szó, ott vagy egy medence, vagy tengerpart, vagy tó legyen. Mert nekem az kikapcsolódás, hogyha ilyenkor benne lehetek a vízbe. Tehát, hogy nincs vízundorom, vagy nincs olyan gondolatom, hogy nem szeretnék vízbe menni. Én tényleg nagyon szeretek úszni. Olyan volt, hogy mondjuk elegem volt egy edzőből, elegem volt egy közegből, vagy nem tetszett mondjuk valamelyik csapattársamnak a hozzáállása, vagy tehát ilyenek voltak rengeteg, de alapvetően szerencsére a Jézus elszeretet az végigkísért.
Lehet esetleg egyenlőségjelet tenni mondjuk a lemondás és a siker között a te esetedben?
Azt szerintem az én esetemben nem. mert én a lemondásaimat, hogyha azt kell mondjam, hogy milyen lemondásokkal járt a siker, akkor igazából talán amit fel tudok hozni, az az, hogy kevesebbet tudtam lenni a családommal és a barátaimmal, mint sokszor szerettem volna. De ezen felül én nem éreztem azt soha lemondásnak, hogy mondjuk nekem versenyre kell mennem, vagy edzésre kell mennem, vagy fel kell korán kelnem. Én ezeket nagyon szerettem csinálni. Alapvetően szerintem 30 éven keresztül 5-10. Tehát az, hogy a hat órás vízbeugrás, igen.
Van itt egy idézet, amit én kimásoltam, hiszen azt nyilatkoztad, hogy nagyszerű eredményeid vannak, de nagy árat fizettem értük, mint személy elvesztem. Úszóként hihetetlenül sikeres voltam, de magánemberként nem feltétlenül. 2017 végétől már magánemberként is elérek eredményeket. Mit jelent az, hogy nagy árat fizettél?
Volt egy jó pár év, amikor tulajdonképpen én magamat ugye háttérbe szorítottam, úgymond. Tehát akkor tényleg csak az úszás számított, és nem koncentráltam semmi másra. Ez igazából jó előtt volt az a 4 év. Ugye az volt a szerencsés, hogy igazából ezt így tudtam, hogy az a 4 év az erről fog szólni, vagy 4-5 év, ami a felkészülést számítja, és azért ez megviseli az embert ilyen szempontból.
Nem csak egy elképesztően sikeres úszó vagy, hanem ugye egy Iron Lady. És megtapasztaltál sikert, kudarcot, nagyon sokat dolgoztál az eredményeidért, de talán a legfontosabb, hogy sosem féltél változtatni, vagy akár újra tervezni. Most gondolok akár edzőre, akár éppen, nem tudom, felkészülés átírására, az edzésterv átírására, vagy éppen szembe menni mondjuk a Magyar Úszószövetséggel. Ez egy Iron Lady tulajdonság? Honnan jön egyáltalán ez a név, hogy Iron Lady?
Ezt nem én találtam ki magamnak. A 2012-ben a Világkupa sorozaton versenyeztem, és pont a kínai állomáson volt az, hogy több versenyszámmal is elindultam, és sikerült többet is megnyernem, és megvertem az egyik kínai bajnokot, és az egyik kínai újságíró kérdezte meg tőlem, hogy hát ez hogy lehetséges, hogy az ő úszójukat úgy sikerült megelőznöm, hogy előtte én már úsztam bőven több versenyszámot, és akkor ő így feldobta, hogy te miből vagy, Ironból, vagy Vasból, és utána jöttek ki másnap cikkek, és arra nem is gondoltam, vagy nem is gondoltam semmit arról. Írták, hogy Magyarország Iron Lady-e, és akkor leírták, hogy a melyik számokat sikerült megnyernem. Utána egyszerűen felvette ezt a nemzetközi sajtó. Nem tudom, hogy azért, mert mondjuk könnyebben megjegyezték a nevemet, vagy így egyszerű volt a Becen név miatt.
Mondjuk a hatinkát nem nehéz kimondani.
Becen név miatt emlékezni, de elkezdték rendezkező versenyen is úgy bemondani a nevemet, hogy nem tudom, 4-es pálya, Katinka Hosszú az Iron Lady, és akkor igazából így rám ragadt az Iron Lady név, és a későbbiekben magamévá tettem olyan szempontból, hogy tulajdonképpen az lett így az alter egóm, amikor sokszor versenyeztem, és tényleg nekem maga az Iron Lady egyébként azt jelenti, hogy valamire nagyon oda koncentrálok, és a céljaimra fókuszálok, és igazából minden mást alárendeltem annak, hogy ezeket elérjem, és tulajdonképpen így kihozni magamból a maximumot, nekem az Iron Lady ezt jelképezte, és igazából itt a kockázatvállalásra is, meg a változtatásra is azt tudom mondani, hogy igazából anélkül, hogy ezeket ne vállalnánk fel, anélkül nehéz nagyot fejlődni és változtatni, hogyha ezeket nem tesszük meg. Úgyhogy ennek fényében én, hogyha úgy éreztem, hogy valami nem működik, vagy nem jó az az irány, amerre tartok, akkor próbáltam minél hamarabb változtatni.
Hát azért ehhez úgymond tökösnek kell lenni, hiszen amikor az ember szembe megy mondjuk a Magyar Szövetséggel, itt ugye konkrétan Gyárfás Tamásra gondolok, akkor azért vállal némi kockázatot, hogy nem biztos, hogy összejön, és mi van, hogyha nem jön ki az eredmény. Megfordult ez benned, hogy ez esetleg rosszul sülhet-e? Vagy azt mondtad, hogy mindent egy lapra felteszel?
Hát igazából itt hasonlóan gondolkozom így az úszodán kívül is, mint ugye a medencébe, ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen Rióba tudtam arra koncentrálni, amit én tudok csinálni, és maximumot nyújtani abba. Amikor elmondtam, nem egyszer, hanem többször elmondom a véleményemet, és próbálok minél inkább építő kritikákat megfogalmazni, nem feltétlenül annak csapódik le, akkor nem azon gondolkozom, hogy mi lesz a végeredménye, hanem azon gondolkozom, hogy nekem ezt el kell mondanom, hogy megpróbáljak változtatni. Az, hogy effektíve majd mi lesz a végső kimenetele, természetesen az lenne a legjobb, hogyha minden pozitív irányba megváltozna, és akkor úgy sülne el. De leginkább ilyenkor arra koncentrálok, hogy valamit tenni kell, hogy változzon valami.
Hogy fogadtad így az életed során a kritikákat? Mert azért volt számos. Amellett, hogy ugye megéli az ember a sikereket, kudarcokat is, ahogy te mondtad, ugye jól érted meg, de hogy a kritikákat hogy fogadtad? Feltüzeltek téged ezek a dolgok, vagy úgy hagytad, hogy elszálljon a füled mellett?
Én olyan típusú ember vagyok, aki keresi a kritikákat, és valószínűleg úgy, ahogy mondtam, hogy mosolyogok a kudarcaimon, és hogy barátom a kudarchoz hasonlóan érzem így a kritikákkal is, tehát hogy engem feltüzel, hogyha kritika ér. Ha olyan kritika ér, amiből nem tudok építeni, mondjuk bántó kritika, és tényleg olyan negatív, igazából az tüzelni tud, de az építő kritika az meg egyértelműen azt azért kapom, hogy abból megfejlődjek.
Ha nem úsz távolna, akkor milyen sportágat választasz? Vagy hol kötsz ki? Hol látod magad?
Ez megint egy nehéz kérdés, ugye az a mi lett volna, ha
nem... Sakkozó lettél volna?
Nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hiszen rengeteget sakkoztam a nagypapámmal, mert a nagypapám 90 évesen hunyt el, és egészen addig minden nap járt sakklubba, és imádta a sakkot, úgyhogy sakkozni is megtanított. Úgyhogy a sakk sem volt, vagy állt túl távol tőlem, ugye apukám pedig kosárlabdázó volt, úgyhogy apukám engem vitt kosárlabdaedzésre. Ő nagyon szerette volna apukám, hogy kosárlabdázó legyek. Egyébként ő mondta is, hogy hagyjam az úszás, mert ez egy ilyen monoton, nehéz sportág.
Inkább... Hát én faltól falig, és nézed a csíkét.
Miért nem inkább valami játékos sportágot választok, mint például a kosárlabda. Kipróbáltam egyébként, jártam kosárlabda edzésekre is, de mindig visszakerültem az úszodába, úgyhogy... Ezek a sportágok merültek fel, egyébként gimnasztikáztam is elég sokáig, jártam foci edzésre, de balettoztam is, úgyhogy volt egy pár más sportág is.
Hát ha már a sakkot említetted, most van ugye a sakkolimpia éppen Budapesten, úgyhogy lehet, hogy még ott is látunk.
Szerintem még egy 30 évet kéne azt gyakorolnom, hogy...
Ha már említettük ezt a monotonitást az úszásban, ugye itt azért ülnek a nézőtéren is fiatal úszók, meg többek között Randa Fir Norbertet is láttam, ugye, aki olimpikon úszó, hogy faltól falig úsztok, egy csíkot láttok, hajnalban keltek. Hihetlen az érdekes.
Ez sokkal bonyolultabb, mint ez.
Kívülről ilyen egyszerűnek tűnik. Te mondtad, hogy sok minden ilyen egyszerűnek tűnik kívülről. És hát ugye néhány perced van arra, hogy te bizonyítsd, hogy te vagy a legjobb. Sőt, ha 50 méterről van szó, akkor másodpercekről beszél.
Így van, és az a még egy 50 gyors is annyira összetett tud lenni, hogy tényleg 10-20 éven keresztül készül valaki arra, hogy azt a 20x másodpercet bemutassa az olimpián, és az 50 méter alatt, az a 21-22 másodperc alatt is fejbe is fizikálisan is annyi minden történik, amit így kívülről nehéz megmagyarázni. Én igazából a mai napig, hogyha bemegyek az úszodába, tehát én technikailag folyamatosan fejlődni tudok. Tehát, hogy amikor úsztam a világcsúcsot 200-400 vegyesen, akkor is tudtam, hogy rengeteg olyan hibát ejtettem, amit még lehetne hova fejlődni. És ugye ezeket az apró dolgokat, ez mindenben szerintem így van, ahogy hallom. Más kiváló sportolókkal, vagy kiemelkedő eredményeket elértem, amerekkel beszélgetek, hogyha belemenünk a részletekbe, akkor tényleg olyan messzire lehet menni, hogy egy-egy húzásnál, hogy a kis ujjad minden egyes pillanatban éppen hogy áll, onnan elkezdve éppen mire gondolsz, és akkor még csak arról beszélünk, amit éppen csinálsz, de ugye egy sportoló nem csak akkor sportoló, amikor éppen edz, meg versenyez, hanem hogy mit csinál azon kívül, ugye az alvás, a regenerálódás, az étkezés, ezek minden, és hát ugye minden egy folyamat, és minden fejlődik, és mindent lehetne jobban csinálni, és akkor kijön egy új kutatás, és akkor kipróbálod azt is, és akkor ezt mind összegyúrod, és akkor abból lesz egy eredmény, azt ugye szempontul veszed, és akkor megint elindulhatsz egy irányba, hogy mi az, ami jó volt abban a felkészülésben mondjuk, és mi az, amit meg jobb lenne változtatni.
mivel tudnád mondjuk a kisgyerekeket a uszodához, a medencéhez csalogatni, hiszen hát nem azzal a reklámszöveggel, amit én az előbb elmondtam, ez biztos, de hogy mégis mivel tudnád őket oda csalogatni?
Játékkal. Tehát, hogy nekem tényleg, hogyha amit mondtam, hogy szerintem nagyon fontos, és most így, hogy mi is foglalkozunk gyerekekkel az úszóiskolában, hogy látom azt, hogy a játék, a víz szeretete, az úszás szeretete később ezeknek úgymond a megtanítás, vagy megmutatása igazából szerintem a legfontosabb az elején, és amikor már egy gyerek megtanul úszni, akkor onnantól kezdve igazából rajta múlik, hogy szeretne úszni, hogyha megvan természetesen az a támogató és az a szeretetteljes közeg, ami remélhetőleg minél több helyen megvan. Mert tényleg ez lesz a legfontosabb, hiszen azért ez egy nagyon hosszú út tud lenni rengeteg munkával és rengeteg idővel, energiával, úgyhogy az a legfontosabb, hogy ez így belülről érkezzen. Úgyhogy nekem sokszor van, hogy szülők megkérdezik, mondjuk egy 8-10 éves gyerek úszik nálunk a klubba, és megkérdezik, hogy na akkor az ő gyereke olimpiai bajnok lesz-e, és semmi nyomás. És erre én mindig azt mondom, hogy igazából itt tényleg a fő kérdés az, hogy ő szeret-e járni úszni. És hogy szeret-e ide járni úszni. Mert lehet, hogy mondjuk ő egy másik klubba jobban érzi magát. Vagy ahogy azt is meg kell találni. Hogy ez első kérdés az, hogy szeret-e úszni, és az, hogy ahova jár, azt szereti-e. Mert ez fogja igazán előre vinni. És én látom azokat a gyerekeket, akik nagyon-nagyon tehetségesek, de húzza a táskáját be a földön az úszodába, és nagyon nem akar ott lenni. Én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel ő nem lesz olimpiai bajnok, hiszen ő lehet, hogy nagyon ügyes a vízben, meg nagyon gyorsan megtanulja a technikákat, de hogyha ő nem szereti ezt csinálni, akkor jobb, hogyha inkább más csinál, amit szeret csinálni.
Bár nagyon sok sportágban ugye gyakori az, hogy mondjuk egy adott sportolónak egy mély ponton eljön a depresszió, vagy akár a, nem tudom, nagyon mélyre kerül, és onnan nehéz visszakapaszkodni. Úszásban azért ez elég gyakori, több sportolónál is látjuk.
Köszönjük a további reklámot!
Viszont hát neked is a londoni negyedik hely után te is mondtad, hogy mélyre kerültél. Hogy tudtál felkapaszkodni? Mi volt az, ami úgymond kilendített téged onnan, arról a mélypontról?
Igazából most tudom, hogy ismétlem magam, de tényleg az, hogy visszamentem az úszodába, és elkezdtem edzeni, és rájöttem, hogy én ezt szeretem csinálni. Szóval ezért mondom, hogy ez nagyon fontos, mert engem ez nagyon gyorsan ki tud húzni mélypontokból, hogy visszamegyek az úszodába, és elkezdek arra fókuszálni, amit mindig is szerettem csinálni, elkezdek járni, úszni, és ott valahogy, tehát nagyon jól érzem magam a vízbe és edzéseken.
Dolgoztál pszichológussal? Tehát, hogy sportpszichológussal kellett neked így a karriered során, vagy megoldottad így házon belül? Magadtól lerendezkedni.
Hát én házon belül oldottam meg.
Ugye pszichológus diplomád van, ezért kérdeztem
házon. Igen, én pszichológiát tanultam Amerikában, nagyon-nagyon érdekel a pszichológia a mai napig, legfőképpen ugye a teljesítmény pszichológia, és én egyébként úgymond kísérleteztem is így magammal nagyon sokat. Nekem a legérdekesebb felvetés így magammal szemben az az volt, hogy az úszás egy nagyon jó eszköz arra, hogy azt megnézzük, hogy tényleg a mentális hozzáállás egy adott teljesítményhez mennyit tud dobni, hiszen mondjuk 400 méter vegyest egy 50 méteres medencébe bármikor le lehet úszni, és ugye én is leúsztam rengetegszer edzésen, és az az időeredmény, amit úsztam akkor edzésen, amikor tényleg top formában voltam, beleadtam anyait, apait, azzal döntőbe se kerültem volna egy olimpián. Tehát, hogy maga az, hogy ott volt talán egy olimpián, hogy maga az, hogy ott a közönség, maga a nyomás, az mentálisan ennyit tud hozzáadni, vagy esetleg ugye elvenni is attól függ, hogy a versenyző milyen típusú. Úgyhogy én nagyon sokat kísérleteztem ezzel, hogy éppen mire gondoltam akkor, hogy ment az úszás, mi volt az a szint, ahol nem voltam túl ideges, mármint túl izgultam, de mégis izgultam egy kicsit, mert ezt meg kell mindenkinek tanulnia, megtalálni, hogy melyik az állapot, amikor a legjobban tud teljesíteni, és ugye egy kisebb versenyen úgymond magamat kellett úgy felspanolnom, hogy már pedig ez nagyon fontos ezért meg ezért, hogy kicsit jobban izguljak, de mondjuk egy olimpián meg pont ugye nyugtatnom kellett magamat, hogy egyébként végül senkit nem érdekel egy olimpia.
Kinézi.
Úgyhogy ezekkel játszottam a fejembe, hogy megtaláljam azt a szintet, ahol legjobban tudok teljesíteni. Amiről most nagyon sok sportoló beszél, ugye az maga a siker után, ami jön, mondjuk egy olimpia után jön egy depressziós, hogy azt hogyan tudják feldolgozni. Ugye ezért is mondtam, hogy én szerencsés voltam, hogy később lettem olimpiai bajnok, mert azért tényleg amilyen érzelmeket így egy olimpián át lehet élni, mint sportoló, akár a sikerekkel, akár a kudarcokkal, az tényleg olyan töltetű, amit utána később így hirtelen nehéz máshol megtalálni.
Hát ugye édesanyaként is megpróbáltál kijutni a 6. olimpiádra. Mennyiben változott meg az életed anyaként, úgyhogy van egy kislányod, és közben meg megpróbálsz kijutni az olimpiára, összeegyeztetni ezt. Kérdezem ezt úgy, hogy én is ugye 3 gyerekes apa vagyok, hogy tudom, hogy megváltozik az ember élete, de mégis.
Mégis teljesen megváltozik, igen. Nekem is teljesen megváltozott, természetesen csak is pozitív irányban. Nem tudtam azt elképzelni Kamélia előtt, hogy milyen érzés az, amikor nincs beosztva az időd, hanem hogy nem tudod, hogy mi lesz a következő órában. Ugye én élsportolóként tulajdonképpen az egész évem mindig meg volt tervezve. Tudtam, hogy mennyit fogok aludni, mennyit kell pihennem, mikor van edzés az időm, igazából percenként, vagy percre pontosan be volt osztva. És hát ugye megszületett Kamélia, és tulajdonképpen ugye, aki szülő, azt tudja, hogy leteszem este a fejem, és fogalmam sincs, hogy mennyit fogok aludni. Nekem ez nagyon nagy kihívás volt. Tehát én úgy érzem, hogy én egyébként nagyon nagy személyiségfejlődésen mentem keresztül, így anyaként, olyan szempontból, hogy ez a kontroll igazából az én kezemből kicsúszott, és úgy kezdtem el edzeni, hogy akkor edzettem igazából, amikor tudtam. És nagyon szerettem volna megpróbálni. Tulajdonképpen érdemileg januárban tudtam elkezdeni idén edzeni, ugye most volt nemrég 1 éves Kamélia. Úgyhogy januárban kezdtem el, majd mondhatom azt, hogy edzegetni, mert magamhoz képest azért az még nem olyan munka volt, és hát tulajdonképpen a június elejére kellett úszni szintet, és nem is kerültem olyan messze a szintől, de ez idő alatt tényleg nagyon jó volt, utaztunk együtt, vittünk magunkkal a nagymamát, és tényleg egy így egy nagy élmény volt így a családnak, hogy ennyien utazunk együtt, és Kamíliával együtt. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy megpróbáltam ezt idén.
Mi is büszkék vagyunk rá, ettől függetlenül, úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy januártól júniusig eljutni arra szintre, hogy tényleg közel álljál az olimpia kapujához ismét. Most akkor ennek fényében decemberben rövid pályás úszó Európa bajnokság. Látunk téged? Akkor kérdezzem úgy, hogy mikor fejezed be a pályafutásodat? Van már elképzelés erről?
Ezt még mindig egy kicsit így nyitva hagytam, ezt az ablakot, és most megint azt mondom, hogy szerencsés vagyok, mert nem sok olyan generáció van, ahol 35 fölött, hány éves is vagyok? Igen, 35 felett még vannak aktív úszók az én korosztályomban, és Verasztó Evelin, Jakabó Zsuzsi is, meg én is még a státuszunk aktív. Ezt azért mondom így, mert ezt így nekünk le kell adni e-mailbe, és akkor igazából az, hogy a státuszunk aktív még mindig, hogy ezt így meg tudjuk hárman beszélni.
Akkor ilyenkor felhívjátok egymást, hogy most mit
küldünk. Na, mit írunk be? Nem, megszoktuk azt beszélni, te meddig úszol még, és akkor ezt így megvitatjuk egy kávé mellett, hogy meddig. Hát ugye tényleg azért így hárman spázsban, hogy ők se voltak ott, de az előtte az öt olimpián mindannyian ott voltunk, úgyhogy rengeteg élményt meg tapasztalatot osztunk meg így közösen, úgyhogy erről tényleg tudunk így beszélgetni. Úgyhogy lehet, hogy valami közös bejelentés kéne tervezni, valami nagy bulit, de azt szoktuk mondani, hogy miért kell kimondani, hogy abba hagytam, hogyha én annyira szeretünk húszni, meg szeretjük ezt csinálni, miért muszáj kimondani azt, hogy abba hagytam. Hát tulajdonképpen lehet, hogy már nem megyünk majd versenyre, de hogy szeretném még húszni, úgyhogy ezt így itt vartuk, ezt az ablakot, tehát hogy mindig összehívjuk az öreg asszonyok tanácsát, és akkor ezt így megmutatjuk, hogy egyelőre mi még úszunk.
Katinka, én köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, háromszoros olimpiai bajnok, Katinka.